Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna, indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel a gazdaságról, a kultúráról, az életmódról, a fenntarthatóságról. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Virtuális katalógusként működő platformot hozott létre a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal. A hivatal tudományos és nemzetközi elnök helyettese azt mondta, a Kóper összekapcsolja a magyar egyetemeken elérhető kutatásfejlesztési szolgáltatások kínálatát és a vállalkozások részéről megmutatkozó keresletet, ezzel támogatva a tudásáramlást és a tudáspiaci hasznosulását. Lengyel László szerint az áttekinthető, jól strukturált online felületen az érdeklődők könnyen és gyorsan böngészhetnek a tagintézmények folyamatosan frissülő kínálatában. Lakatos László interjúja.
Elindult a Kóper kommunikációs platform. Mi ez a felület és mit lehet itt tenni? Én azt olvasom, hogy egymásra találhat a tudományos élet és az üzleti szféra. Akkor ez tulajdonképpen egy chat szoba?
Ez egy internetes felület, ahogy mondja, olyan, mint egy webshop, csak ugye nem kézzelfogható termékeket árulnak benne, hanem az egyetemeknek a kompetenciáit, szolgáltatásait lehet elérni. Tehát egy egyetem, az mivel egy leltárat, vagy egy listát készít arról, hogy miben tud segíteni vállalatoknak. Úgy kell elképzelni, hogy egyetemen vannak laboratóriumok, amik bizonyos méréseket tudnak elvégezni, vagy van az egyetemnek egy kompetenciája, ami keretében ő kutatásfejlesztési munkát tud elvégezni. És ezeket a laborokat, kompetenciákat, mint szolgáltatásokat sorolja fel az egyetem, azokhoz kapcsolódó információkat jelenít meg, és ez így egy felületben rendezi a ország egyetemeinek, egyelőre csak az egyetemeinek a szolgáltatásait. Akkor a vállalatok bizonyos dolgokat egyetemektől vesznek igénybe, mert olyan komplex, olyan drága eszközeik nincsenek, meg hát nem is szükséges, hiszen csak adott esetben néhány hétre, egy-két hónapra van erre szükség. Akkor ezen a felületen megtalálja, hogy mi ez az eszköz, milyen műszaki paraméterekkel, hol van ez az eszköz, és igen, egymásra találás olyan szempontból, hogy akkor itt fel lehet tenni a kapcsolatot írásban, nem később telefonon is egészen el lehet jutni odáig, hogy akkor megegyeznek árajánlatadás keretében, mikor és szolgáltatást milyen formában veszik igénybe a vállalat az egyetemtől.
Na most az elmúlt években rengeteg egyetem kötött mindenféle stratégiai megállapodásokat különböző cégekkel, és hát a Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal is rengeteg ilyet szervezett. Akkor ezek szerint ezek kevésnek bizonyultak, vagy miért volt szükség erre az új platformra?
Amire utal, hogy ezek egyedi projektek, egyedi partnerek között, tehát egy-egy egyetem, egy-egy vállalattal partnerségre lép és úgy dolgozik. Tehát magának az iparegyetem együttműködésnek vannak különböző szintjei. Egészen onnantól elkezdve, hogy az egyetemen tanuló hallgató szakmai gyakorlatot végez egy vállalatnál, vagy önálló labor, szakdolgozat, diplomaszervezés keretében, vállalati témán dolgozik, utána az a következő szint, hogy közös projektet valósít meg az egyetem és az ipar. Legtöbbször ugye ez abból indul ki, hogy a iparnak egy termék vagy szolgáltatás fejlesztési ötletébe segít be az egyetem. Egészen odáig eljut, hogyha ilyen projekteket egymás után sokat csinál az ipar és az egyetem, akkor egy-egy labor is létre tud jönni, ami az iparnak a céljait, az ipari vállalatnak a céljait szolgálja. Ezek a kapcsolatok nagyon jók, régóta vannak, és mindenki serkentő ismét több ilyenje legyen egy-egy egyetemnek. Ezek konkrét cégekhez, konkrét vállalatokhoz kapcsolódnak. Itt, amiről szó van a Kóper kapcsán, az az, hogy az egyetem azokat az infrastruktúráit, azokat a szolgáltatásait, amiben még van szabad kapacitása, és szívesen ajánlja fel ezeket a vállalatoknak, és hogy a bármelyik vállalat, a bármelyik egyetemnek a szolgáltatását látja, hogy hol van, és igénybe veheti, és így aztán újabb kapcsolatok is képülhetnek. Ugye egy-egy vállalatnak egy-egy fejlesztéséhez tényleg gyakran csak egy pár hetes mérésre van szükség, és akkor azt oda tudja vinni egy egyetemre. Ezeket a szolgáltatásokat ezt úgy kell érteni, hogy nem egy kulcsot kap egy laboratóriumhoz a vállalat, ahova a vállalati mérnökök bemennek és ott megteszik, hanem magukat az egyetemi kollégákat is tudják használni, arra igénybe venni, hogy a mérést elvégezzék, hogyha valamit találnak, mondjuk tudom, egy hajtáslánc mérés során az inverter melegszik, akkor be tudják vonni az egyetemi professzorokat, kutatókat annak a feltárásába, tehát a továbbfejlesztésbe is utána be tudják vonni az egyetemi hivatásokat, és így aztán ki tud alakulni további együttműködés. Tehát ez egy egységes felület, ahol ugyanolyan struktúrában jól kereshető, átlátható módon ezek az egyetemek által kínált szolgáltatások láthatók a vállalatok számára. Ez a felület most egyelőre magyarul, de rövidesen angolul is elérhető lesz, pontosan azért, hogy a határon túli, tehát külföldi vállalatok is lássák azt, hogy a magyar egyetemek miket és hogyan szolgáltatnak, és azt igénybe tudják venni. Ennek ugye az a célja, akár országhatáron belül, akár országhatáron kívül, hogy ezek nagyon komplex laboratóriumok tudnak lenni, tehát nincs ilyen minden egyetemen, pláne nem minden vállalatnál, főleg kisebb vállalatoknál teljesen felesleges ilyen drága laboratóriumokat felépíteni, így aztán megéri akár több száz kilométerrel is elutazni, és ott igénybe venni ezt a szolgáltatást. Hasonlóan, ahogy mondjuk a Dalzón, vagy a Eli Alps, a lézerközpont, illetve az autók tesztelésének a szolgáltatása, ugye itt is különböző országokból jönnek, és ezek a mérések 1-2-3 hétig tartanak. Ez nagyon megéri elmenni arra a helyre, hiszen egy ilyen infrastruktúra az egyedi viszonylag ritka.
Gondolom az egyetemek részéről nagy volt az érdeklődés. Ugye most jelenleg 9 egyetem csatlakozott ehhez a platformhoz, és 393 különböző szolgáltatást sorol föl ez a platform. Egyébként a későbbiekben bármiféle egyéb terméket mondjuk kitehetnek. Itt termék alatt azt értem, hogy mondjuk egy fiatal kutatónak van valami olyan kutatása, ami már akár termékesíthető, tehát gyakorlatilag, hogy megfordítja. Nem az ipar felől jön az igény, hanem ő azt mondja, hogy van egy ilyen találmányom, ezt fölteszem ide, hát ha valaki ilyesmit keres.
Ez a platform erre most is alkalmas, ugyanakkor ennek a platformnak lesznek később további moduljai, ami megint egyetemenként egyedi módon van megoldva, szakmai gyakorlatok, vagy a céges témák, mint önálló labor, szakdolgozat, innovatív témák szolgálás, és ugyanígy az innovációs projektek is országos szinten egy platformon tudnak vállalat és egyetem egymásra találni. Most egy első lépése, egy első modulja, talán így a legjobb elképzelni, hogy modulárisan, egy első modulja ez az egyetemi szolgáltatások, amik legtöbb esetben valamiféle laboratóriumhoz kapcsolódnak, de ugye nagyon fontos, hogy benne van az egyetemi kollégáknak, egyetemi kutatócsoportoknak a tudása is. Tehát a labor, a fizikai eszközök, azok maga a tudás nélkül, azon tapasztalat nélkül sokkal kevesebbet érnek, és ilyen formán az egyetemek ezt szolgáltatásként adják. Egésznek az a célja, hogy a lehető legtöbb szálon a ipart és az egyetemet összekösse, és ne csak az legyen, hogy az egyetem munkaerőt hoz létre, tehát tanítja a diákokat, és azok elhelyezkednek a vállalatnál, hanem vannak olyan dolgok, amit itt vagy ott készítjük elvégezni, egy termékszolgáltatás fejlesztésnél, ahogy egy iparvállalat dolgozik, és akkor abba vonja be minél inkább az egyetemeket, akár labor, akár kutatói tudás.
Ugye ez egy új platform, tehát valószínűleg nincs túl sok tapasztalat, de van-e már érdeklődés a termelőszféra a cégek oldaláról?
Igen, van érdeklődés, és pont az is az előnye az egyetemek részéről, hogy egy ilyen platformot tudják elhelyezni a szolgáltatásokat, hiszen ennek a népszerűsítése kormányzat, illetve az NKSZ-ivá révén megtörténik, tehát a különböző kiadványokban, webterületekben, marketing kampányokban, rendezvényeken, ez látható, és ennek megfelelően. Ez olyan, mintha lenne egy egyetemnek egy helyi kis boltja, egy kirakata, ahol látják azt, hogy mit egy egyetem, de van egy nagy kirakat egy központi helyen is, ahol lehet válogatni a termékek közül.
A további panelek vagy fejlesztések mikorra várhatók? Tehát például az idegen nyelvű, akár angol, akár más nyelvű felületeket is akarnak nyitni, vagy elég az angol nyelv?
Csak angol, magyar és angol nyelv.
És mikorra várható ez?
Néhány hónapon belül, már folyik a fejlesztés, 2-3 hónapon belül meg lesz. A többi modul az is jövő év közepe. Tehát ilyen fél éves etapok vannak, jövő év közepe, jövő év vége, azt követő év közepe, tehát így szépen halad a fejlesztés.
A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal tudományos és nemzetközi elnök helyettesével, Lengyel Lászlóval, Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Aláírták a felek a 3 éves bérmegállapodást a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről. A kormány, a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal egyessége szerint jövőre 9%-kal emelkedik a minimálbér, 7%-kal pedig a garantált bérminimum. Regős Gáborral, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászával Nagy Károly beszélgetett.
Egyelőre ez... Fogalmazunk úgy, hogy a gazdasági szereplők szerint is megugorhatónak tűnik, de a 2026-os 13% vagy a 2027-es 14%-os minimálbér emelés azért már legalábbis innen nézve kemény diónak tűnik. Vajon a 3% feletti gazdasági növekedési várakozás, meg egyáltalán az egész gazdasági várakozás kitermelhetővé teszi-e a 3 éves bér megállapodásnak a következő időszakát, a következő egy éve első körben?
Hát onnan indulok ki, hogy mennyi a minimálbér máshol a régióban, akkor ezért nem tűnik egy nagyon vad összegnek. Itt ugye 2024 második negyedéves adatok vannak. Ugye ez egy kicsit csalók összehasonlítás, ez alapján a minimálbér Csehországban, Szlovákiában, Észtországban, Lettországban és Bulgáriában alacsonyabb, mint Magyarországon. Ugye azért is egy kicsit csalók az összehasonlítás, mert idehozom Romániát, ahol több mint 20%-kal magasabb a minimálbér, csak ugye ott pár éve követték azt a trükköt, hogy a mindenféle járulékokat beépítették, tehát bruttósították a bérbe. Úgy tűnik, hogy a bér így nagyobb lett, persze valójában arról van szó, hogy ott a munkaerőköltség egyenlő bruttóbér, más országokban pedig ez nem jellemző. Tehát ebben a megközelítésben, ugye, hogyha azt mondjuk, hogy más országokban, a régióban kitermelhető, vagy az országok egy részében kitermelhető egy magasabb minimálbér, akkor azért azt mondhatjuk, hogy ki kell tudni termelniük. Na most nézzük meg egy másik táblázatot is, ez a munkaerő költség euróban, hogy ebben benne van mindenféle járulék. Itt egy 2023-as adatot látunk, ez Magyarország vonatkozásában 12,8 eurót mutat. Itt Romániában alacsonyabb csak a bér, illetve Bulgáriában 11,9,3 euró. Tehát ugye ez azt mutatja, hogy ezért a régióban nem vagyunk nagyon elresztve bérekkel. Na most miért annyira fontos a régió, és miért alkalmazom ezt a meglehetősen fura megközelítést? Ugye lehetne azt is mondani, hogy hát a termelékenység, meg a nem tudom, vállalatok profitaránya, csak ugye ma már ezt nehéz azért nézni, mert annyira sok a nemzetközi nagyvállalat, akik transfer áraznak, és ahol mondjuk sokszor az ár az úgy alakul ki, hogy költség szer valamilyen profitráta, tehát ugye megnézik, hogy mennyi itt a költség, és abból alakul ki az ár, hogy a termelékenységet nyilván nem fog tükrözni. Tehát ez alapján azért van tér a minimálbér növelésére. Ugye a kérdés az az, hogy mi a helyzet a KKV-kkal. Tehát egy multi azt tud bért emelni, tegyük hozzá, ezt a forint még nekik segít is. Ugye a KKV-k esetében már nehezebb a helyzet, ugye ott a forint gyengülés éppen nem segít, hanem akadályoz. Ugye az esetükben talán ami segíthet azért az elmúlt évek profitrátájának növekedése, ugye itt például az MNB a legutóbbi monetáris tanácsülését követően hozott is 3 konkrét példát, ahol csökkent az ár, és ahol erre volt bőven fedezett a profitráta növekedésében, tehát hogy egy sokszor 3 számjegyű profitnövekedés történt az elmúlt évek inflációja nyomán, most ebből is lehet azért fedezni. Ugye azért ezt a 7%-ot ezt úgy képzeljük el, hogy ugye számol a kormányzat egy 3,4%-os gazdasági növekedéssel, itt azért inkább lefelé mutatóak a kockázatok, illetve egy 3,2%-os inflációval, itt azért inkább felfelé mutatóak a kockázatok, tehát azért ez a 7%, ami a garantált bérminimumot jelenti, és mindjárt nem mondom, hogy miért beszélek erről, ez azért bőven-bőven megugorható. Miért beszélek a garantált bérminimumról? Ugye ez körülbelül 3-szor annyi embert érint, mint a minimálbér, tehát ez sokkal effektívebb, sokkal jobban áthatja a gazdaságot.
Nekem egyébként személy szerint a gazdasági mutatók várakozások közül a bruttó átlagkereset növekedés tűnik a legkomolyabb vállalásnak, mert gazdasági növekedés terén, ha többet termelnek a vállalatok, főleg megugranak az autógyárak, jönnek a remélt beruházások, azért az talán megugorható, mondjuk nem biztos, hogy ilyen alacsony inflációval, de az, hogy idézőjelben a csakot csak 7%-kal emelkedik a garantált bérminimum, de az átlagkereset 8,7%-kal, és hogyha nem így történik, és van még mondjuk 1% körüli változás a GDP-ben, vagy az inflációban a várakozáshoz képest, akkor rögtön tárgyalóasztalhoz kell ülni. Tehát, hogy ez eleve ez nekem egy kicsit merész várakozásnak tűnik. Jövőre az átlagkeresetek terén benne van ez a 8,7%-os emelkedési lehetőség, mert amelyen munkaadói szervezetterén beszéltem, ott körülbelül ilyen 6%-ot, hogyha a cégek többsége mert vállalni.
Nagyon jó kérdés, ugye itt én az a költségvetésen egy kicsit azt éreztem, hogy azért ezt még magasabb minimálbér emelés mellett tervezték. Ugye itt a mi határozza meg a béremelést nézzük meg, ugye beszéltünk már a minimálbér és a garantált minimum emeléséről, emellett azért az inflációs várakozások is meghatározóak, ezt most nem tudom még mennyire látjuk, tehát ugye ilyen forintgyengülés mellett azért az infláció szerintem azért a 3,2%-nál magasabb lesz. Illetve ugye a harmadik tényező, ami az előző kettőnél talán fontosabb is, az a munkaerőpiac szűkössége, feszessége. Tehát hogy mennyire kell megküzdeni a cégeknek a munkaerőt. Ha nem kell megküzdeni a cégeknek, akkor nem fognak körülbelül semmilyen fizetésen, és legalábbis reál értelemben adni, mert azt mondják, hogy akkor tessék elmenni máshol dolgozni, ha nem tetszik. Na most, ugye az elmúlt hónapokban a munkaerőpiaci adatok azért annyira nem voltak erősek, tehát a munkaerőpiac feszessége mindenképpen csökkent. Viszont ugye jövőre ez meg azért több nagy beruházás termőre fordul, ami jelent egy jelentősebb munkaerőigényt. Ugye ez pedig értelem szerint erősíti a munkaerőpiac feszességét, tehát akár össze is jöhet ez a 8,7%. Mondom, én itt a GDP-ben nagyobb kockázatot látok, mint ebben.
Ugyanakkor Európa szerte leépítenek. Persze a kelet-közép-európai régió nekünk az első sorbani versenytárs, mondjuk munkaerő szempontjából, legalábbis állítólag a határmenti területeknél tényleg ez a helyzet. De mondjuk Nyugat-Európa elszipkázó hatása is jelentős volt, de nem tűnik úgy, hogy most erős lenne a nyugat-európai gazdaság. Az, hogy a németek, legalábbis a német nagy cégek folyamatosan leépítésekről számolnak be, hát leginkább az autóipari vállalkozások, legutóbb a Robert Bosch, de korábban a Volkswagen, szóval ez ezt mondjuk figyelmen kívül lehet hagyni? Tehát lehet enélkül is viszonylag jó gazdasági növekedés jövőre Magyarországon, vagy tényleg nagyon sok függ attól, hogy mi lesz a németekkel?
Hát ugye ezért mondom, hogy itt a növekedésben látok én azért kockázatokat leginkább. Nagyon sok figyelte, hogy mi lesz a németekkel. Ugye azért van több olyan tényező, ami alapján tudnánk növekedni, hogy a mezőgazdaság az idén gyenge volt, tehát ott valahol írták, hogy egy átlagos év is plusz 0,5%-on. Ugye azért valamikor a reálbéremelkedés lesz, beruházásokban is már lassan csak fölfelé van. Tehát azért ugye beruházásokról is már beszéltem, tehát amik termőre fordulnak, tehát azért tudok érveket hozni, amellett, hogy lesz jövőre növekedés. Kérdés, hogy a 3,4% ez teljesül, felül teljesül, alul teljesül, és ugye az áthúzódó hatás miatt itt azért valóban látok kockázatokat. Nyilván itt majd, hogyha a részletes GDP adatok kijönnek, akkor már egy kicsit azért talán okosabbak leszünk.
Volt egy érdekessége a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egyik nyilvános szereplésének, ahol arról beszélt, hogy a béreket jövő év közepét vagy őszétől automatikusan felfelé húzza majd a szegedi BYD megjelenése, mert olyan béreket ajánlanak majd. Nem tudom, hogy mondjuk a miniszternek honnan vannak erről információ, hogy a BYD milyen béreket fog ajánlani, de lehet, hogy vannak ezzel kapcsolatban jelzések. Önmagában egy nagy cég, akár egy kínai nagy multinak a megjelenése tényleg húzhatja felfelé a béreket?
Ez egyébként nyilvánosan megjelent. Most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy itt van előttem a laptop, és gyorsan rá tudtam keresni, tehát ez több internetes oldalon megjelent, hogy kiderült, mennyi lesz a tegedi VYD-ben az átlag, mert többet fog kizetni, mint a kecskeméti Mercedes, tehát ilyen 740.000-820.000 átlag fizetésről írnak, hát, és ugye ezt azzal vetik össze, hogy a vármegyében a feldolgozó ipari cégek jelenleg 539.000-et fizetnek. Hát ugye, ha a feldolgozóiparral vetjük össze, akkor ugye a feldolgozóipar jelentős része azért tud bért emelni, tehát ahogy említettem, nemzetközi összehasonlításban legalábbis régióban azért olcsók vagyunk. De nyilván itt most ez egy más kérdés, hogyha egy cég úgy dönt, hogy elviszi Afrikába a termelést, ennek azért vannak más hátrányai. Kérdés tehát az, hogy ez a különbség ezt tud-e emelni, nyilván regionálisan biztos, hogy ez egy szemben látható különbség. Egyrészt el is titkált munkaerőt, másrészt pedig ez azért foglalkoztatásban is egy jelentős tömeg. Tehát igen, ez tudja fölvenni helyi szinten az átlagot. Ugye az a kérdés, hogy ebből országos szinten mi látszik, tehát hogy ez nem tudom, elérje az 1% pontot, vagy ilyen pár 10% pont, ez az, amit még szerintem korai megmondani.
Összességében szerinted inkább arra van esély, hogy jövő év második felében le kell majd ülni újra tárgyalni a béreket, úgy értem a bér megállapodást, és inkább lefelé kell majd vinni a 2026-os növekedési vállalásokat, vagy inkább arra, hogy minden jól működik majd jövőre.
Ugye ez az újratárgyalás, ez egy érdekes dolog. Talán a 2022-es vagy a 2023-os megállapodásban volt valami hasonló, hogyha ugye eltérés van a makropályához képest, akkor újra tárgyalják. Talán a 23-asban volt. És ugye akkor hát volt egy kisebb eltérés az inflációban, kisebb betérés zárójelben. Ugye ez azt jelentette, hogy ugye illet volna nagyobb emelést adni a munkavállalóknak. Hát persze ez nem történt meg. Tehát, hogyha van egy egyszer aláírt megállapodás, azt, hogy bárki újra tárgyalja, hát nem tudom. Ugye ez a nem tudom, ez arra is vonatkozik igazából, hogy itt a megállapodás az csak a minimálbérről szól. Mármint ami 3 éves. Ugye a garantált minimumról csak ez a jövő évi 2% szerepel a megállapodásban, ott nincs mit újra tárgyalni. Na most, hogy a minimálbér hány százalékkal emelkedik, érint, nem tudom, 200-250 ezer embert, ez azért a munkavállalóknak nem túl nagy százaléka, igazából ennek sokkal kisebb a jelentősége, itt a garantált minimum az, ami nagyon fontos. Persze ezt a munkáltatók kihasználhatják arra, hogy azért valamilyen kedvezményt a kormánytól ismét megpróbáljon kicsit adni, ugye hát milyen jó az, hogyha a béremelést egy részben más fizeti helyettünk, tehát igazából nem biztos, hogy úgy ez annyira indokolt, hogy csak a minimálbérről van szó, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Mondom, én az inflációban inkább felfelé, a növekedésben inkább lefelé mutató kockázatokat látok.
Regős Gáborral, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászával Nagy Károly beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza.